Szeretném felolvasni először az egész látomást, illetve az egész üzenetet Jelenések könyve 14. fejezetének 6. versétől a 13. tartó versekben. És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek, ezt mondván nagy szóval: féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. És más angyal követte azt mondván: leomlott, leomlott Babilon a nagy város, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. És harmadik angyal is követte azokat mondván nagy szóval: ha valaki imádja a fenevadat és annak képét és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínosztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok és a bárány előtt. És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Itt van a szenteknek békességes tűrése. Itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. És hallottam az égből szózatot, amely ezt mondta nékem: írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva, bizony azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedetei követik őket. És miután elhangzik ez a három végső ígéret az emberiséghez, valóban az utolsó mozzanatra tér, ahogy Jézus is mondta, hogy csak akkor jön el a vég, de akkor már eljön a vég, úgyhogy olvasnám még a lezárást is. És láttam, és íme volt egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki, hasonló az embernek fiához, a fején arany korona, és a kezében éles sarló. És más angyal jött ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, aki a felhőn ült: indítsd a sarlódat és arass, mert a földnek aratni valója megszáradt. Bocsátotta azért, aki a felhőn ült, az ő sarlóját a földre, és learattatott a föld. És más angyal jött ki a mennyben való templomból, és annál is éles sarló volt. Más angyal is jött ki az oltártól, akinek hatalma volt a tűzön, és kiáltott nagy szóval annak, akinél volt az éles sarló, ezt mondván: bocsásd a te éles sarlódat, és szedd meg a föld szőleinek gerezdjeit, mert megértek annak szőlei. Bocsátotta azért az angyal az ő éles sarlóját a földre, és a földnek szőleit megszedte, és vetette az Isten haragjának nagy borsajtójába. És megtaposták a borsajtót a városon kívül, és vér jött ki a borsajtóból a lovak zablájáig 1600 futamatnyira. Ez a lezárása a hármas angyali üzenetnek az aratás és a szüret képében. Ugye az aratás a végső mozzanat a földi történelmünkben, az igazak egybegyűjtése, a szüret pedig az ezer éves ítélet után a kárhozottak ítélete, a kárhozottak elveszése. Az aratás ugye az begyűjtés, a szüretnél pedig szétfolyik a szőlőnek a leve. Az egyik az örök életnek, a másik a végleges elveszésnek a jelképe. De most a mai alkalommal mi a hangsúlyt erre a bizonyos hármas angyali üzenetre szeretnénk tenni, amely tehát így épül fel, hogy először lát egy angyalt János apostol, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek. És miután az örökkévaló evangélium hirdetése befejeződik, utána jön a három speciális kijelentés a föld mai lakosságához. Kedves hallgatók, mi az, hogy örökkévaló evangélium? Miért ez a kifejezés a Bibliában, hogy örökkévaló evangélium? A Bibliának olyan üzenete van, ugye immáron 3500 éve, amióta a Biblia elkezdett létrejönni, ami örökkévaló üzenet. Nem kell ezen az üzeneten változtatni, nem kell kibővíteni, nem kell elhagyni belőle. Ami a Bibliában van, a földi történelem utolsó pillanatáig megáll, mert a Biblia arról beszél, hogy ki az Isten, hogy Istentől rossz nem származik, hogy János apostol mondja, hogy az az üzenetünk, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Hogy az ember, amikor elfordult az Istentől, akkor Isten végtelen türelemmel jön az ember után, és elkészíti az ember szabadításának a tervét, tehát hogy van megváltás, hogy Isten kész az ember megváltására, de az Istennek nagyon drága árba kerül, az Istennek a saját életét kell ezért adnia. Ez az örökkévaló evangélium. Az Isten jóságáról, Krisztus áldozatáról, az isteni tervről, hogy az élettől eltávolodott embert hogyan vezeti vissza az élethez, az örök élethez. Nagyon megdöbbentő, hogy ezt az örökkévaló evangéliumot most a földi történelem végén hirdetik, mert az ember fölteszi a kérdést, hogy mi volt eddig. Hogy a történelemben ilyen kevesen jutottak hozzá eddig az evangéliumhoz. Ma is így van. Nagyon sok ember, most ne Ázsiáról beszéljünk, vagy Afrikáról, vagy Dél-Amerikáról, vagy a világvégi szigetekről, beszéljünk az úgynevezett keresztény Európáról, vagy keresztény civilizációkról, Észak-Amerikáról. Nagyon kevés ember ismeri az örökkévaló evangéliumot. Hát az örökkévaló evangéliumot hitelesen csak a Bibliából lehet megismerni. Ma a világon nagyon sok ember mondja magát kereszténynek, de ez nem annyit jelent, hogy ismerni a Bibliát sajnos. Ezért aztán különböző vallási tanítások, különböző szertartások, különböző misztikumok lengik be a történelmet, és az örökkévaló evangéliumnak ez a tökéletes, egyetemes, minden ember számára való hirdetése csak itt fog megvalósulni. Még nem járunk itt. Még nem járunk itt. De a Jelenések könyve eddigi proféciából is láthattuk, hogy Isten hogyan készíti elő az örökkévaló evangélium hirdetését. Nem erővel, nem hatalommal. Isten a történelemben ezt előkészítette. Ha most lenne erre időnk, részletesebben belemennénk, hogy eddig, ugye most már itt vagyunk Jelenések könyve 14. fejezeténél, eddig mit mondott erről a Szentírás? Hogy az örökkévaló evangéliumot valamikor, Jézus halála után, amikor elindult a kereszténység, tehát ugye az első sorozatra emlékezzünk, a 7 levélről szóló részére a Jelenések könyvének, hát valami efézusi korszakkal kezdődött a kereszténység, fehér korszakkal. Ez a fehér korszak fog megismétlődni itt az előttünk álló jövőben. Ugye, amikor a lovas látomás, amikor Jézus felnyitotta a pecséteket, akkor is fehér lovas jött ki először, aztán jött a tűzvörös, meg a fekete, meg a halott sárga lovas. Tehát egykor volt már valamikor régen, majdnem 2000 évvel ezelőtt igazi evangélium hirdetés, de aztán mi történt, hogy megbicsaklott, megfeneklett ez? Mi történt az elmúlt 1800-1900 évben? Ugye erről is volt szó Jelenések könyvében nagyon sokszor is, hogy itt a 4.-6. század között itt van a kereszténység törésvonala, itt van, amikor a kereszténység hatalmi vallás lett nagyobb részében, és attól fogva a történelem elmúlt évszázadaiban az evangéliumot mindig összekeverték minden mással, politikával, érdekkel, pénzzel, hatalmi tényezőkkel. Hát ezért nem hirdették az evangéliumot az elmúlt évszázadokban, és az elmúlt évtizedekben is, ami a mi életünk, igazi evangélium hirdetéssel nem nagyon találkoztunk. Isten azonban nem erővel, nem hatalommal, de az eseményeket visszavezeti oda, ahol voltak már 1900 évvel ezelőtt az őskereszténység időszakában, és lesz egy tiszta, világos, egyértelmű evangélium hirdetés. Minden egyes ember látni fogja, hogy ki az igaz Isten. Hogy ez az igaz Isten miért küldte el Jézus Krisztust, mi a megváltás, mi az evangélium. És ennyit jelent a mai látomásunkban az, hogy az ég közepén repül egy angyal, és nála van az örökkévaló evangélium. Természetesen ez is jelképes bemutatás, nem úgy kell elgondolnunk, hogy majd angyalok fognak röpködni az égen és a levegőben. Hanem nyilván az angyal kifejezés magyarra fordítva ennyit jelent, hogy követ küldött, tehát emberek fogják hirdetni, hogy az őskereszténység időszakában is emberek képviselték az evangéliumot. Itt is emberek fogják képviselni az evangéliumot, tehát ez az ég közepén repülő angyal a végső történelmi idők igazi hívő embereit, igazi keresztényeit jelképezik, akik a világon el fogják terjeszteni a Szentlélek erejétől kísérve az evangéliumot. És ehhez az örökké való evangéliumhoz társul három üzenet. A mikorunkat különösképp megszólító három konkrét üzenet. Jeleztem, hogy az első üzenet öt részből áll. A második üzenet egy részből áll. A harmadik üzenet egy részből áll. Ezért, hogyha ezt a három üzenetet meg akarjuk ismerni, nyilván a legtöbbet ezzel kell foglalkoznunk, mert az első üzenet egy összetett üzenet. A második, harmadik üzenet az egy dologra mutat rá, villant rá, az viszonylag egyszerű, aki a jelképeket ismeri, pontosan lehet majd azonosítani, hogy mit is tartalmaz a második és harmadik üzenet. De az első üzenetre kell odafigyelni. Mondhatnám azt, kedves hallgatók, hogy ez a három üzenet ez olyan, mintha most nyílna meg az ég, és Isten most üzenne. Mert ne felejtsük el, ez a végső idők emberiségének szóló három konkrét figyelmeztetés. Ez Istennek mindig is szokása volt a történelem során, mindig volt egy örökkévaló evangélium, de minden profétai mozgalom konkrétan is megszólította azt a korszakot. Akárhol lapozzuk fel az Ószövetséget, megtaláljuk. Mózes is hirdetett evangéliumot, de Mózesnek volt az időszámításunk előtti 15. században konkrét üzenete is annak az Izraelnek, akit vezetett. Sámuel prófétának is volt ugyanaz az örökkévaló evangélium, de rámutatott annak a kornak az összefüggéseire. Illés próféta is megszólaltatta az örökkévaló evangéliumot, de külön is a korának a gyenge pontjaira, a visszaéléseire hívta fel a figyelmet. Vagy gondoljunk arra, hogy Keresztelő János például. Keresztelő János is a Messiásról szólt, de hát mi minden társított még mellé. Azt mondta a zsidóknak, hogy ne mondogassátok, hogy Ábrahám gyermekei vagytok, Isten a kövekből is tud gyermekeket teremteni Ábrahámnak. Tehát a nemzeti büszkeség, a nacionalista gőg ellen küzdött Keresztelő János. A fejsze a fák gyökerére vettetett, teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Tehát az egész Bibliának szokása az, hogy egy általános elvi igazságot állít az emberek elé, ami mindig megáll, ez az örökkévaló evangélium, de konkrétan fölhívja a gyenge és tévedő ember figyelmét arra, hogy tudod te, hogy milyen korban élsz? Tudod, hogy mik vesznek körül? És tudod, hogy szinte sokszor öntudatlanul mibe teszed bele a lábadat? Milyen csapdákba és milyen bukások szele fenyeget téged? Hát ezért nézzük meg, mondom, hogy olyan ez a három üzenet, minthogyha most az Isten mindannyiunkat megkereshetne, mindannyiunkhoz közel akarná hozni az üzenetét, de ezt Isten nem így teszi, hogy az emberekhez most szólna, hanem a Bibliával olyan tökéletesen szólt 2000 évvel ezelőtt, hogyha mi most megértjük ezt a hármas angyali üzenetet, akkor kikerekedik a mi korunk képe, kikerekednek a fő problémák, a fő csapdák, a veszélyek, amiket nekünk le kell győznünk. Mi az első angyal üzenete? Figyeljük meg ezt az öt kijelentést, ami ebben van. Az első kijelentés, féljétek az Istent. A második, néki adjatok dicsőséget. A harmadik, eljött az ő ítéletének órája. A negyedik, imádjátok azt. Az ötödik, aki teremtette az eget és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. Nézzük meg, hogy ez az öt kijelentés mi mindent mond el a mi korunkról. Az első kijelentés azt mondja, hogy féljétek az Istent. Tehát Isten félelemre szólít fel bennünket. Az Isten félelem a Bibliának egy speciális kifejezése. Többször beszéltem már erről a sorozatunk keretében. Azért is kellett többször beszélni róla, mert nagyon sok ember ezt félreérti. Ugye az emberek azt gondolják, hogy félni kell az Istentől. Nagyon sok ember fél az Istentől. A Biblia nem azt mondja, hogy féljetek az Istentől, hanem azt mondja a magyar fordításban is, hogy féljétek az Istent. Az Isten félelem egyébként az eredeti bibliai nyelvben euszébia. A görögben az eu előképző annyit jelent, hogy jó. Euszébia az annyit jelent, hogy jó félelem. A Biblia szerint kétféle félelem van, rossz félelem meg jó félelem. A rossz félelem az, amikor az ember valami rosszat tesz, nem tudja elrendezni azt a bűnt, és nyomasztja, terheli a lelkét a bűn. Ez a rossz félelem. A jó félelem az, amikor az ember valakire vagy valamire úgy tekint, mint tökéletességre, mint a mértékére, és igyekszik hozzá ragaszkodni, és a vele való kapcsolatot nem megtörni. Valaki gyönyörködik egy csodálatos tájban, szinte beleborzunk, hogy milyen csodálatos ez a táj. Valaki ránéz egy alkotásra, vagy egy emberi jellem okoz neki csodálatot és gyönyörűséget, és azt mondja, hogy én is ilyen akarok lenni, és nem elszakadni az ilyentől. Ez a jó félelem. Féljétek az Isten, tehát ez annyit jelent, hogy ragaszkodjatok úgy az Istenhez, hogy ne engedjétek azt, hogy az Istennel való kapcsolatotokat bármi is megbontsa. Mi az, ami megbontja az Istennel való kapcsolatunkat? A rossz a bűn. Azért tartom fontosnak ezt az első üzenetnek az első kifejezését, mert ma a világon nagyon különös vallásosságnak vagyunk szemésültanúi. A mai emberek általában elfogadják Isten létezését, de ugyanúgy kapcsolatot akarnak föntartani a rossz dolgokkal is. És ez a kettő együtt nem megy. Jézus világosan mondta, hogy nem lehet két úrnak egyszerre szolgálni. Ha Istenhez ragaszkodunk, ha szeretjük az Istent, akkor gyűlölnünk kell a bűnt. A két dolog egymástól nem független. Sőt, a két dolog egymáshoz kapcsolódik. Ha én valakit szeretek, akkor az, ami ez ellen a szeretet ellen hat, én nekem az ellen harcot kell vívnom, azt gyűlölnöm és utálnom kell. Magáról Jézus Krisztusról is így szólt az egyik profécia 45. Zsoltárban, hogy szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot. Tehát Jézusról is így jövendölt a Zsoltáríró, hogy ő szeretni fogja az igazságot, de gyűlölni fogja a gonoszságot. Pál apostol is azt mondja Jézusról a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében, hogy Jézus Krisztus meghallgattatott az ő Isten félelmért. Ugyanezt a szót használja. Jézusban igaz Isten félelem volt. Jézus ragaszkodott Istenhez, ragaszkodott Isten törvényeihez. Jézus nem engedte meg magának azt, hogy a rosszal kísérletezzék és próbálkozzék. Hát a mai világnak ez a legérzékenyebb pontja, hogy a mai világ tetszeleg abban, hogy mi hiszünk az Istenben, vagy nem vagyunk ateisták, egyre több a vallásos ember, de olyan vallást készítenek az emberek maguknak, amelyben a bűn is elfér. Istent is imádom, de közben a magam hajlamait, szokásait, a magam addigi rossz beidegződéseit is követem, és az emberek ebből nem csinálnak problémát. Na ez a probléma. Ez a legnagyobb probléma. Ezért az első üzenetnek a legelső mondatában ez van, hogy emberek, féljétek az Istent. És ezért jön a második kijelentésbe az, hogy néki adjatok dicsőséget. Na itt van a világunknak a második nagy problémája, hogy mi egy olyan világban élünk, ami állandóan önmagát mutogatja. Egy maga mutogató, egy hiú és a maga nagyságát hangsúlyozó világban élünk. Valóságos emberkultusz van, a kisgyermekektől fogva, akiket ajnároznak, a felnőtt sztárkultuszig, ahol már szinte önmagából kivetkőzve az emberiség olyanokat követ, vagy olyanokból csinál beszédtémát egyáltalán, akik a régi világban talán említésre sem érdemes emberi jellemek voltak. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Ha az ember nagynak tartja önmagát, mint ahogy semmik vagyunk, akkor ez olyan borzalmas önbecsapással jár, olyan borzalmas tévesztéssel, hitetéssel jár, mert ez a világunk második rákfenéje. Az Istenfélelem hiánya után az ember dicsőítés, az ember kultusz a mai világban Istenről, Isten mértékéről, Isten törvényeiről, az élet törvényeiről nem nagyon esik szó, sőt, ezeket a törvényeket lábbal tapossa az emberiség. Meg kell szólalni a végső nagy evangélium hirdetés első függelékében ennek, hogy emberek, féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Ez a harmadik kijelentés. Ez, hogy eljött az ő ítéletének órája, megint a világunknak egy nagyon érzékeny gyengeségére mutat rá. A mai világ nem akar tudni az ítéletről. A mai világ skizofrén jellege abban foglalható össze talán így röviden, hogy az embereknek ma kell a szabadság. És az emberek a legnagyobb értéknek a szabadságot tartják. De a felelősség nem kell. Felelősséget nem veszik tudomásul. Pedig a szabadsággal együtt jár a felelősség is. Ha nem lennénk szabadok, akkor felelősségünk se lenne. De szabadok vagyunk, ezért a felelősségünk is megvan. Nem mindegy, hogy gondolkodunk, nem mindegy, hogy hogy beszélünk, nem mindegy, hogy milyen cselekedeteket tárunk mások elé. A mai világ azt mondja, hogy hát mindenki azt csinál, amit akar, ne szóljunk bele. Hát mert ugye így született, vagy ez az ő elgondolása, mindenki szabadon kezd az életével azt, amit akar, ne szóljunk bele. De a Biblia világosan mondja, hogy ahol szabadság van, ott felelősség is van, és ahol felelősség is van, ott az Istennek ítéletre való joga is van. És az ítélet a Biblia szerint konkrétan is elkezdődött a mennyben, tehát az ítélet, amely a hét csapás idejére már lezáródik, a hét csapás idejére lezáródik a mennyei ítélet első szakasza, az igazakon fölött való ítélet, Dániel könyve 8. fejezetének proféciája szerint már elkezdődött, tehát itt konkrét proféciát is hirdetni kell az emberiségnek, hogy emberek, féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, és hát felelősségetek van, nem mindegy, hogy hogy éltek, és ítélet elé áll minden ember majd, és ez az ítélet el is kezdődött. A földi történelem az utolsó szakaszába lépett. És azt mondja a negyedik üzenet, az első üzeneten belül a negyedik pont, hogy imádjátok azt, aki teremtette. És majd utalok rá, hogy milyen jelentősége van, és miért veszem még egy ötödik pontnak azt, hogy aki teremtette a mennyet és a földet és a tengert és azok forrásait. Ugye a Jelenések könyvében nagyon sok szó esik az imádásról. Tehát ahogy az Isten félelem, a dicsőítés, a felelősség, mind alapvető kérdések, de a Jelenések könyvében ugyanilyen alapvető kérdés az imádás. Az előző előadásokon is már foglalkoztam ezzel, hogy a föld lakosai kit imádnak ebben az időszakban. Ma kit imádnak a föld lakosai? Ugye a média mindig gondoskodik arról, hogy kiket kell mindig nézni, meg ki legyen a beszéd téma. A föld lakosai a Biblia szerint ebben az időben embereket imádnak, emberi intézményeket imádnak, és egyre inkább az imádat bizonyos vallási intézmények és vallási személyek irányában fog eltolódni, ahogy olvastuk a Jelenések könyve 13. fejezetében már, hogy az egész föld csodálva követi, az egész föld imádja a tengerből feljövő fenevadat. Tehát az imádat kérdése már az előző fejezeteknek súlyponti kérdése volt. Itt viszont a felszólítás az, hogy imádjátok azt, és egy valaki méltó az imádatra, ahogy egy valakihez lehet ragaszkodni töretlen hűséggel, mert ő rászolgál erre, egy valakit illet meg minden dicsőség, egy valakinek a kezében van az igazságos és méltányos ítélet, egy valakit méltó az imádatra, amit Máté evangélium a 4. fejezet 10. versében olyan világosan mondott Jézus, az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Nagyon érdekes ez a kifejezés, mert Isten nem szolgai imádatot kér senki embertől sem. Az Urat, a te Istenedet. Ha megismertük az Istent, ha én-te viszonyba léptünk az Istennel, ha valóban megszerettük az Istent, ha neki adunk hálát mindenért, amink csak van ezen a világon, nyilván akkor tudjuk imádni az Istent. Az imádatot nem lehet megparancsolni, és Isten nem is parancsolja meg, és nem is váltja ki hamis eszközökkel, amivel a föld intézményei és a föld egyes személyiségei kiváltják önmaguk irányában az imádatot. Sajnos az imádat a mai korban, az ember imádat az ragály. Embereket olyan tisztelettel, olyan hódolattal vesznek körül, és úgy imádnak embereket, hogy szinte úgy érezzük, hogy régi történelmi korszakok elevenednek fel. Például voltak olyan időszakok, ilyen volt a középkor például, amikor valóban embereket gondolkodás nélkül imádtak, és emberi véleményeket, emberi törvényeket, hagyományokat, parancsolatokat gondolkodás nélkül követtek. Tér vissza az emberiség egy olyan időszakba, ami a középkor, ezért is kell megszólaltatni ezt, hogy imádjátok. De nagyon érdekes, hogy nem azt mondja egyszerűen, hogy imádjátok az Istent, hanem imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Tehát a teremtő Isten imádata. A teremtő Isten imádata, ami megint csak a mikorunkat nagyon érzékenyen megszólítja, mert a mikorunk nem hisz a teremtő Istenben. A mikorunk evolúcionista. A mikorunk azt mondja, hogy véletlenül valamikor volt egy ősrobbanás, véletlenül a Föld kialakult, hát Isten van valahol a távolban, de Isten, hogy teremtő Isten lenne. Hol mutatkozik be ezekkel a szavakkal az Isten, amit itt a Jelenések könyve 14. fejezet 7. verse mond? Az Isten, amikor az emberiségnek törvényt adott, ugye mindannyian tudjuk, egy nagyon egyszerű törvényt adott, 10 parancsolat. A 10 parancsolat első 4 parancsolatában, mind a 4 parancsolatban bemutatkozik az Isten. Ugye az első 4 parancsolattal Isten az önmaga iránti szeretett kötelezettségekre hívja fel a figyelmet. Hogy mutatkozik be az első parancsolatban? Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgaság házából, ne legyenek néked idegen isteneid én előtte. Tehát hogy mutatkozik be? Én az Úr vagyok a te Istened. Az Isten mindenkivel én te kapcsolatba szeretne lépni. Isten személyes Istene akar lenni minden embernek. Második parancsolatban hogy mutatkozik be az Isten? Csak a bemutatkozást idézem a parancsolatból, nem az egész parancsolatot most már, mert hosszú a parancsolat. Mert én az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Isten akkor már úgy mutatkozik be a második parancsolatban, hogy ember, én azért vagyok és lehetek az Istened, mert én egyesítem magamban a féltést, az igazságosságot és a szeretetet. Mert tökéletes a jellemem. Ha te én te viszonyba kerülsz velem, akkor megismerhetsz engem, és az én jellemem tökéletes jellem. Én féltőn szerető, csodálatos ez a kifejezés, féltőn szerető Isten vagyok. Harmadik parancsolatban hogy mutatkozik be az Isten? Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevegyed, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába fölveszi. Megint csak így mutatkozik be, hogy az Úr a te Istened. És a negyedik parancsolatban hogy mutatkozik be az Isten? Hogy mert 6 napon át teremtette az Úr a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. A hármas angyali üzenet első üzenetének 5. kijelentése a 4. parancsolatot idézi vissza szó szerint. A 4. parancsolatban nevezi meg magát Isten, mint teremtő Isten, mint aki valóban úgy teremtett, hogy a semmiből képes volt 6 nap alatt megteremteni mindent, itt a földet, és a 7. napon viszont megnyugodott. És ezért állította az ember elé példaként, hogy a 7. napon mindannyian nyugodjunk meg. Tehát a helyes időbeosztás, micsoda konkrét és időszerű téma, és micsoda konkrét és időszerű felszólítás. A mai korban talán ugye a többi dolog is felborult, mert hát nincs Isten félelem, emberdicsőítés van, felelősségről nem akarnak tudni az emberek, imádni nem az Istent imádják. Na, de a legfontosabb probléma ma, a mai világban az időfelborulás. Az emberek űzöttek, zaklatottak, az időt nem tudják helyesen felhasználni. Az első üzenet 5. része rámutat arra, hogy az idő felhasználását Isten nem bízta ránk. Ha az ember ezt magára bízza, akkor esül ki belőle, amit látunk. Isten ezt nem bízta ránk, Isten törvényt adott az időnek is, a 6 plusz 1 ciklus törvényét adta. Ha valaki elfogadja az Istent, ha valaki elfogadja ezeket az üzeneteket, akkor föltétlen el kell, hogy fogadja a 10 parancsolatot, és a 10 parancsolatnak azt a törvényét, ahol az Isten megnevezi önmagát, és mint egy pecsétet teszi rá a 10 parancsolatra, hogy igen, én te viszonyba akarok lépni veled, én féltőn szerető Isten vagyok, de én olyan Isten vagyok, aki teremtette a mennyet és a földet és a tengert és a vizek forrásait, és én téged is újjá tudlak teremteni, ember. Én az életedet újjá tudom alkotni itt a földön. Ember, ne keseredj el, mert ha elromlott is az életed, van az életednek megoldása, meg lehet újulni, más ember lehetsz, én a semmiből képes voltam teremteni, téged is újjá tudlak teremteni. Itt az elromlottból újjá tudlak teremteni. Hatalmas üzenetek ezek. Nem túlzás azt mondani, hogy ha ezekkel az üzenetekkel teljes mélységükben szeretnénk foglalkozni, körülbelül a hármas angyal üzenettel kellene egy évig foglalkoznunk. Én most csak nagyon címszószerűen mondom el a kedves hallgatóknak, nagyon, nagyon vázatosan állítom önök elé a kérdéseket. Természetesen erről van irodalom, ezt meg lehet tekinteni, el lehet olvasni. Én is a tavaly megjelent könyvben, a Bibliai Proféciák Korunkból című könyvben külön is foglalkoztam ezzel a kérdéssel, hogy milyen felszólítást közvetít nekünk ez a hármas angyali üzenet, milyen felelősséget ró ránk. Ha valaki azt mondja, hogy ő ismeri az Istent, szereti az Istent, hát akkor ezeket a szavakat meg kell fogadnia. Az Isten szeretet itt dől el, hogy amit Isten konkrétan a mi korunknak üzen, ezzel én szóba állok-e, és valóban itt látom-e a koromnak a problémáit, és a magam életének is a problémáit. És ezután jön a második üzenet. És más angyal követte azt mondván, leomlott Babilon a nagy város, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. Egy kis fordításbeli pontosítással kell kezdenem. Itt, hogy említettem, az üzenetnek egy tárgya van, a Babilonra vonatkozó kijelentés. Az eredetiben nem így szerepel, hogy leomlott Babilon, hanem így szerepel, hogy elesett Babilon. Ez különbség. Amikor ez az üzenet felhangzik, és közel vagyunk már, hogy ezek az üzenetek a maguk teljes tisztaságában, mélységében, és az egész földön felhangozzanak, és minden ember számára, akkor, amikor ez az üzenet felhangzik, ma is, hogy mondjuk például most én is, hogy mondom, de holnap után még inkább fel fog hangozni, akkor még Babilon teljes virágjában fog állni. Babilon nem omlik le, nem az van a szövegben, hogy leomlott Babilon, hanem az van a szövegben, hogy elesett Babilon. Mármint, hogy ez mit jelent, hogy elesett? Hogy az Isten szemében elesett Babilon. Még áll Babilon, sőt, most alkotja az emberiség, most építi az emberiség ezt a Bábelt, ezt a Babilont, de az Isten előre megmondta már, körülbelül 2000 évvel ezelőtt megmondta, hogy az ő szemében az, amit a mai emberiség tesz, az elesett. Azt nem tudja elfogadni, azt nem tudja komolyan venni, azt nem tudja Istentől jött törekvésnek nevezni. Tudnék, mit jelent ez, hogy Babilon? A végső időkben ez a jelkép, hogy Babilon, a világ egyesítés nagy törekvéseit jelzi. Ma úgy mondja az emberiség, hogy globalizáció. Más szóval úgy mondja az emberiség, hogy ökumenizmus, politikai ökumenizmus. Tehát, hogy a világon a politikai erőket, a vallási erőket és a politikát és a vallást is egyesíteni kell ahhoz, hogy a világot megmentsük. Ez a világnak ma a nagy törekvése, az egység, az egyesítés, nem csak Európában, az egész világon. És a második üzenet így fog elhangozni, hogy elesett Babilon a nagy város, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden, megint egy kis fordítási pontosítás, nem pogány népnek, ilyen szó nincs a Bibliában, hogy pogány, hanem népnek, nemzetnek. Tehát az egész földkerekségre kiterjed ez a babiloni egyesítési törekvés, mondom, politikának és vallásnak az egysége. A második üzenet azt célozza, hogy ez az Isten szemében nem áll meg. Isten ilyen megoldást a mai világ problémáira nem fogad el, ez álmegoldás. Ma az emberiség állandóan azt hajtogatja, az emberiség vezetői, hogy a világon a legnagyobb érték az egységesülés, az egység, mert olyan problémák vesznek ma körül bennünket, amelyek nem helyi problémák. Túlnőttek már az ország határokon, meg a helynek és a pillanatnak a problémáin. Ma a világ problémái egyetemes problémák, az ökológia problémái például, a világgazdaság problémái, a világon az erkölcsi elfajulás problémái, de egyéb más nemzeti, kulturális problémák is az egész világon szinte ugyanazokban a keretekben jelennek meg. És az emberiség az egységre szavaz, hogy egyesülni kell, mert úgy menthető meg a földi civilizáció. A Biblia ezzel szemben mindig is Évezredekkel ezelőtt is azt tanította, hogy a rosszból csak egy valami ment meg, a megtérés. Az Istennel való kapcsolat, az Istennel való szövetségkötés, az Isten segítségének az elfogadása, és az Isten evangéliumának a továbbadása. Tehát teljesen más a megoldása Istennek, amikor a proféták felléptek, amikor a legnagyobb fellépett a Messiás Jézus Krisztus, őnek is az első szava ez volt, térjetek meg. Nem azt mondták, hogy egységesüljetek. Nem azt mondták, hogy tegyétek félre a problémákat, és akkor valami közös erkölcsi, lelki házat hozzatok létre. Babilonnak is azért nevezi ezt a végső időszak egységesülési törekvéseit a Biblia, mert ennek a szónak két értelme van. Az eredeti értelme ugye a menny kapuja, amikor építették a bábeli torony építői, azért adták ennek a nevét, Bábilinak nevezték, amiből lett aztán a görög Babilon, ez annyit jelent, hogy a menny kapuja. Isten alászáll, azt mondja, hogy mit csinálnak ezek az emberek, egységet akarnak létrehozni, ezért Bábelnek nevezi, a Bábel pedig annyit jelent, hogy zűrzavar. Zűrzavar. Amit ma az emberiség tesz, az egységtörekvések óriási zűrzavarba hajtják az emberiséget. És erre a zűrzavarra az Isten már 2000 évvel ezelőtt kimondta, hogy ezt hirdessétek, nem ez a megoldás. A megoldás a személyes hit, a megtérés, az Isten segítségének az elfogadása. Ember a saját életében nem hozhat megoldást, nem hogy tömegek életében, nem hogy az egész világ életében. Ez leleplezi egy harmadik személynek a létét Isten és az ember mögött, aki bele akarja vinni az embert ezekbe az egységesülési törekvésekbe, hogy aztán, amikor megvan az egység, akkor az egész emberiséggel szembeforduljon az emberiség teremtőjével szemben. Ez az egész Babilon dolog a Biblia szerint az emberiség bukásának okozójától, Sátántól származik. Mindig az ő vesszőparipája volt az egység, és az egységgel az Isten elleni lázadásnak a kiteljesítése. Tehát tulajdonképpen ez a második üzenet is rendkívül konkrét és rendkívül gyakorlati dologra hívja fel a figyelmünket, hogy ebben a világ egységben ne vegyünk részt. Ezt először is vizsgáljuk felül, ezt ne tartsuk a magunkénak, ezt józan ésszel és a hit segítségével különösen leleplezhetjük, hogy ez nem Isten ajándéka, ez nem Isten üzenete, ez nem Istentől jövő megoldás, ez az ellenségtől jövő megoldás, még akkor is, ha Isten nevét veszi be ebbe a hatalmas babiloni törekvésbe. Ma egyébként mindenki Istenre hivatkozik. Mindenki a vallásra hivatkozik, mindenki a szent dolgokra hivatkozik, és mindenki jól tudja, hogy ha erre hivatkozik, akkor nagyon sok ember ezt gondolkodás nélkül elfogadja. Isten és a bálványok között azonban óriási a különbség. Isten és a hamis istenek között nagyon nagy a különbség. Jézus ezért mondta János 17:3-ban, hogy az egyedül igaz Isten, az egyedül igaz Isten az Isten. A többi Isten az úgynevezett istenek, hogy a proféták mondták, nem istenek, hanem bálványok. A harmadik üzenet még közelebb megy ehhez a világ végső egységesülési törekvéseihez, és megnevezi Babilonnak a fő erejét, ez a fenevad. Az a fenevad, akit a Szentírás külön be fog mutatni, eddig is már bemutatott Jelenések könyvében is a 13. fejezetben láttuk a tengerből feljövő fenevadat, utána jött a földből feljövő fenevad. Ezek a jelképek, ezek általános kötött jelképek. Ezt amikor Luther Márton az 1520-as években írta a műveit, itt van kezemben Luther Márton a Római Pápaságról című műve, teljesen nyilvánvaló volt, vagy amikor Károlyi Gáspár írta maga műveit még a Biblia fordítás előtt, ez a Károlyi Gáspár a Gönczi Prédikátor című műből kiolvasható, vagy amikor akitől ők tanultak, Husz János például, amikor megfogalmazta a maga tételeit, teljesen nyilvánvaló volt előttük, hogy a Dániel könyve 7. fejezetében említett földből feljövő fenevad Rómának a jelképe. Ezt a legújabb katolikus Biblia fordítás is elismeri különben, hogy a tengerből feljövő fenevad Rómának a jelképe. Csak sokszor úgy azonosítják ezt a jelképet, hogy ez csak mondjuk az ókori Rómának a jelképe. Tehát az ókori Róma már több mint másfél ezer évvel ezelőtt megbukott, és a fenevadról a Biblia pedig most a történelmünk végén beszél. Hát akkor ez nem lehet csak az ókori Rómának a jelképe. A tengerből feljövő fenevadról azt kell pontosan tudnunk, hogy ez Rómának a jelképe. Csak így, hogy Rómának a jelképe. Rómát aztán tovább bontják a proféciák, hogy van egy ókori része Rómának, van egy középkori része, és van egy történelem végén újra hatalomhoz jutó része. Ezt már a Jelenések könyve 13. fejezetében elemeztük, hogy Rómának van egy ókori része, jön a középkori része, ami 1260 éves teljhatalmát jelenti, aztán halálos sebet kap, de a halálos seb meggyógyul, és a történelem végén csodálván az egész föld követi a fenevadat. Tehát ez már Rómának a mai konkrét, a modern római pápaságnak a helyzetét bemutató profécia. Ez tehát teljesen nyilvánvaló, és a harmadik üzenet rávilágít arra, hogy ebben a világegység törekvésekben a főszerepet Róma fogja játszani. Nem is játszhatja más. Valami vallási erőnek kell játszani, hiszen a mai világot politikai eszközökkel már összetartani sem lehet, nem hogy még egy jövőképet sugalni a mai szétzüllött emberiségnek. A mai emberiség számára valami erkölcsi, valami lelki, valami vallási tekintély kell. És ennek a tekintélynek a szerepét a Biblia szerint Róma fogja betölteni. Egyébként, hogy mennyire fontos kérdés ez, hogy ennek a Rómának a bemutatásával foglalkozik Jelenések könyve 17. fejezete. Mi most a 14. fejezetnél járunk, a Biblia nagyon részletesen bemutatja, hogy Róma, amely volt az ókorban, volt a középkorban, és döntő szerephez jut a mikorunkban, világ sorsot formáló szerephez jut a mikorunkban, hogy ennek a Rómának milyen céljai, törekvései, összetevői vannak. De addig is hadd ajánljam mindenkinek talán a leghitelesebb tanút, II. János Pálnak talán a legelterjedtebb könyve van a kezemben. Tudjuk, hogy 13 enciklikája mellett ő média pápa is volt, tehát nagyon sok tudósítóval leült, és ez is egy Vittorio Messori nevű olasz újságíróval való beszélgetését tartalmazza. Magyarországon a kezemben látható és fekete szalaggal jelzett könyv már a 4. kiadás, amit a halála után adtak ki, megvásárolható, megjelent az üzletekben. Én szeretek mindig a legközvetlenebb forrásokból tájékozódni, hogy Róma mit akar. Hogy Róma mit akar, arra talán a leghivatottabb nem a protestantizmus megmondani, vagy nem a buddhizmus, azt mondja meg a pápasság. Itt van a II. János Pál pápának, mondom, a legelterjedtebb könyve, több millió példányban olvassák a világon, átlépni a remény küszöbén. Hogy Róma milyen egységet akar, miért akarja ezt az egységet, miért nem volt jó a pünkösdi egység, és miért ment szét az az egység az első egyház szakadásnál 1054-ben, 1517-ben, erről mind beszél a pápa. Ne nekem tessenek hinni, tessenek legalább egy könyvet elolvasni a korunkban, leginkább meghatározó jellegű pápától, hiszen 26 és fél évig volt pápa, ugye II. János Pál, és mint aki tökéletesen tudja, hogy ez az intézmény, a pápaság intézménye mire készül, tessenek elolvasni, hogy hogyan jelöli ki az egységnek az útját, és kiben látja az egységnek az akadályát, és hogyan látja legyőzhetőnek mindazokat az akadályokat, amelyek az ilyen egység elé tornyosulnak. A harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval. Ha valaki imádja a fenevadat, és annak képét és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába. Megint a fordítás sajnos pontosítanom kell, mert Jelenések könyvében nagyon sok ilyen, hogy úgy mondjam, középkori jellegű szókapcsolat marad benne, és kínosztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. Kedves hallgatók, ami a kínzást illeti, ha kínzásról tetszenek olvasni a Bibliában, Isten senkit nem kínoz. Ha kínzásról olvasunk, lehet, hogy emberek kínoztak embereket, De Istennek nem szokása a kínzás, a bosszúállás, az embereknek a gyötrése. Ha ilyen szót tetszenek olvasni, hogy kínosztatik, nagyon egyszerű kifejezés van itt az eredetiben, büntettetik. Ez különbség. Különbség, hogyha én azt mondom a gyermekemnek, hogy megbüntetem valamivel, de soha nem kínzom a gyerekemet. Ha mi szülők nem kínozzuk a gyerekünket, nem a gyerekünket, egy ismeretlen embert se kínozzunk, ha normális emberek vagyunk. Most nem beszélek a beteges jelenségekről, mert hát van ilyen a világunkon, hogy emberek embereket kínoznak, de én azt gondolom, hogy ha mi emberek is viszolygunk még csak az említésétől is, hogy valaki kínozzon egy más valakit, az más dolog, hogy valamiben nem engedhetek, más dolog, hogy valamiben ki kell mondanom az ítéletet, más dolog valamiben a büntetést is megcselekedni, de soha ember, hívő ember soha, de soha úgy nem hoz ítéletet, hogy kínozna, és az Isten meg még kevésbé. Isten büntetni fog, és azt is megmondja a Biblia, hogy az Isten büntetése az tulajdonképpen mit is jelent. Az Isten büntetése annyit jelent legfőképpen, hogy az Isten valamivel, ha nem tud közösséget vállalni, akkor Isten megvonja a jelenlétét, az Isten félrehúzódik, és akkor a bűn önmagát megbünteti. Ez a legborzalmasabb büntetés. Isten senkit nem kínoz, de még a büntetése is olyan, hogy nem az Isten az, aki menkövet és nyilakat küld az emberekre, hanem ha az Isten félrehúzódik, visszahúzódik, akkor a rossz önmagát fogja tönkretenni, hiszen a bűnnek a lényege a meghasonlás, és a bűnnek a lényege az, hogy önmagát föl fogja emészteni. Ezért világosan mondja ez a hármas angyali üzenetnek a harmadik része. Ha valaki azonosul egy olyan fajta vallásossággal, ami emberek becsapásán alapul, emberek hitetésén alapul, ami a politikai vallásosságnak egy körmönfont formája, hogy embereket jobbról, balról megközelítve ide és oda dobálja, nem engedi a mértékhez, nem engedi az Isten szavához, és az embereknek, ha ez kell, ha az emberek nem az Istenre figyelnek, ne felejtsük el, hogy ha megszólal ez a nagy evangélium hirdetés, akkor lesz majd ellenpont, most még nincs ellenpont, akkor lesz ellenpont, lesz kire figyelni. És hogyha az emberek nem az Istenre figyelnek, nem Isten mértéke alá teszik magukat, hát akkor az Isten mit tud tenni azokkal az emberekkel, akik nem akarnak az ő kijelentései szerint élni? Akkor ezek az emberek büntettetnek, vagyis amikor eljön a hét utolsó csapás, Isten nem tudja megvédeni őket a hét csapás következményeitől. A hét utolsó csapás két arcú jelenség, az egyrészt az emberi bűnök, a történelem során felhalmozódott emberi bűnöknek a végső kicsattanása, végső fölszínre kerülése, másrészt pedig Isten személyes beavatkozása, amivel felgyorsítja ezt a folyamatot, tehát ez a hét utolsó csapás, ez már a táblán így jeleztem, de ezt tulajdonképpen egy vonallal kellett volna jeleznem, ez hetek kérdésénél nem több, de inkább mondjuk így, hogy napok. Ha hetek is, ez nem egy történelmi időszak, nem egy történelmi korszak, ez egy rendkívül heves, gyorsan lepergő sorozat. Az emberi történelem végén Isten megengedi, hogy az emberiség szembesüljön azzal, hogy mi lett volna akkor, ha az Isten nem tartóztatja vissza ezt a sok szörnyűséget, ami a történelemben eddig felgyülemlett, és amit most még az Isten jelenések könyve 7. fejezetének képe szerint az angyalokkal visszatart, visszafogja a szeleket, akkor már régen elsüllyedt volna a földünk. Isten a történelem végén azonban ezt megmutatja mindenkinek, hogy elszabadulnak a rombolás szelei, elszabadulnak a gonoszságnak az erői, és ez lesz a hét utolsó csapás. A hét utolsó csapás idején az Isten pecsétet helyez azokra, akik elfogadják az evangéliumot és az üzeneteit. A pecsét az a védelem jelképe. Tehát a hét utolsó csapás idején, bár az egész földre zúdulnak ezek a csapások, a hívő embereket nem érik ezek a csapások. Körülbelül ugyanaz lesz a helyzet, mint amikor Egyiptomra zúdult a 10 csapás, de a zsidó népet kikerülték ezek a csapások. Vagy ugyanaz lesz, mint amit az Ezékiel könyve 9. fejezetében olvasunk, hogy amikor a babilóniaiak bevették Jeruzsálemet, akik nyögtek és sóhajtoztak a városban található utálatosságok miatt, azokat nem érték el a csapások. Tehát Isten van, akit védelem alá helyez, és van, akit nem tud védelem alá helyezni. Van, akit meg tud védeni, van, akit pedig ki kell, hogy szolgáltasson a csapásoknak, annál is inkább, mert ezeknek a csapásoknak a létrejöttében ezek az emberek óriási felelősséggel tartoznak. És akkor utána, ahogy mondja, hogy az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Ugye az örökön örökké kifejezés csak Istenre nézve jelent örökké valóságot, az emberekre nézve tulajdonképpen nem is szabadna így lefordítani ezt a kifejezést, hogy örökön örökké. Ugye ez a görögből átment a latin nyelvbe, a latinból átment a nemzeti nyelvekbe. Ezt az emberre nézve, ezt a kifejezést csak így lehetne lefordítani, hogy véglegesen. Az embereknél ez, hogy lesznek emberek, akik elvesznek, akik a hét utolsó csapás idején meghalnak, Isten nem tudja őket megvédeni. Ez csak így lehet kifejezni, hogy az ő számukra ez már ítélet is, ezek az emberek nem fognak Jézussal együtt a mennybe menni, ezek az emberek nem az örök élet polgárai lesznek, ezek az emberek elkárhozott emberek, de nem örökkön örökké fognak kínlódni, nem örökkön örökké fognak gyötrődni, mondom, ilyen kifejezések nincsenek is a Bibliában, csak a középkori fordításokban kerültek bele az ilyen kifejezések a Biblia fordításokba, hanem így kellene fordítani, az ő kínlódásuknak füstje felmegy, egyszer s mindenkorra, véglegesen, megmásíthatatlanul, visszahozhatatlanul. Tehát az Istennél elhatározott dolog, hogy aki megváltozik, kegyelmet kap, aki nem változik meg, és a sokszori próbálkozás ellenére sem változik meg, Isten nem fogja ráöltetni az életet. Isten nem csak a szeretet, az igazság, hanem a szabadság Istene is. És hogy ez a harmadik üzenet, tehát óv attól, hogy hamis vallásosságba merüljünk. A történelem végén látható lesz majd az igaz vallásosság és hamis vallásosság határa, most még nem látható. De hogy haladunk előre az időben, az igaz és a hamis, mint az olló két szára egyre inkább szét fog nyílani. Teljesen nyilvánvaló lesz. A harmadik üzenet ezzel záródik, csodálatos záradéka van. Itt van a szenteknek békességes tűrése. Itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Kedves hallgatók, ez a három kijelentés az, amit Jelenések könyve a tényleg elénk helyez és a dolgok homlokterébe állít. Honnan lehet eldönteni valakiről, hogy igaz keresztény vagy sem? Honnan lehetünk biztosak, hogy jó utat követünk vagy sem? A Biblia sok csodálatos kijelentése közül talán egyik a legcsodálatosabb ez. Azt mondja, hogy három dolog kell ahhoz, hogy le tudjuk mérni, hogy valóban mi az igaz Istent követjük, vagy Krisztust követjük. Itt van a szenteknek békességes tűrése. Itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Ez a három dolog. Jézusi hitre van szükségünk. Olyan hitre van szükségünk, amivel Jézus is győzött. Jézust követni, ez annyit jelent, hogy Jézusi hittel, olyan hittel, amely Jézusban is a győzelmet előidézte, olyan tisztaság és erő kell, hogy megnyilvánuljon, ami Jézust is a győzelemig elvezette. Jézusi hitre van szükség. Meg kell ismerni Jézust. Meg kell érteni Jézust. Be kell fogadni Jézust. Meg kell térni Jézushoz. Követni Jézust. Vállalni az együtt szenvedést Jézussal. És úgy képviselni Jézust, minthogyha az Isten szólna általunk, ahogy a 2. Korintus levél 5. fejezete mondja, Jézusi hitre van szükség. Erről is lehetne beszélni, egy-két előadást megtölteni. Tehát ki az igazi keresztény, aki Jézusi hittel rendelkezik? A Jézusi hittel rendelkező kereszténynek mi a második jellegzetessége? Hogy megtartja az Isten parancsolatait. Ez a második döntő azonosítási pont. Megtartani az Isten parancsolatait. A Jézusi hit nem arra való, hogy valami öncélú dolog legyen, a jézusi hit arra való, hogy az Isten szeretet törvényeivel összhangba juttasson bennünket. Jézusban olyan hit volt, hogy ő maradéktanul betöltötte az Isten parancsolatait. Ha mi bennünk csak olyan hit van, hogy mi azt mondjuk, hogy ja, hát ezt elfogadom Istentől, az meg nekem nem rokonszenves, ezt követem, azt meg nem követem, akkor még elég nagy probléma az életünk, mert ez nem nevezhető igazán keresztény életnek. Az igazán keresztény életről Jézus ezt a mondatot mondta a János Evangélium a 14. fejezetében, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartjátok. Ha valaki szereti az Istent, de ugyanez a szeretet itt a földi életben is, ha szeretjük a szüleinket, vagy szeretjük a feleségünket, férjünket, szeretjük a barátainkat, akkor azokat az erkölcsi törvényeket, amelyek összekötnek a szülőkkel, a házastársal, a barátokkal, hát aszerint élünk. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Szükség van Jézusi hitre, szükség van az Isten parancsolatainak megtartására, és szükség van mindeközben türelemre, kitartásra, álhatatosságra. Ezért mondja a szenteknek békességes tűrése, eredetiben hypomoné, a hypomoné a görögben annyit jelent, hogy álhatatosság, kitartás. Tehát tulajdonképpen az egész életünk erről a három dologról szól. Mert nagyon sok ember érzi azt, hogy itt többre van szükség, itt egy isteni erőnek és egy isteni személynek a jelenlétére van szükség, ez Jézus Krisztus. Nagyon sokan azt is érzik, hogy Jézussal azért kell együtt élnünk, hogy más életet élhessünk, hogy az Isten parancsolatait betöltjük, de nagyon sok ember ellankad, elcsügged, elfárad, hol teszi ezt, hol nem teszi ezt. Hát még különös lenne a földi életben is egy olyan szeretett kapcsolat, hogy hol azt mondjuk, hogy jó, hol azt mondjuk, hogy nem kell. Furcsa lenne. Furcsa lenne, egyszer van jó barátom, aztán pár évig nem kell, utána megint legyen, vagy ugyanez a házasságnál, vagy a gyermekeinknél. Érdekes módon nagyon sok ember ezt Istennel kapcsolatban megengedi magának, hogy egyszer-egyszer jó, hogyha van a jó Isten, de aztán utána az emberek valami olyan meggyőződése jutnak, hogy hát úgyis tudom én ezt magamtól is. Meg most már megszereztem az ismereteket, most már ez megy magától is. Isten parancsolatait csak isteni erővel lehet betölteni. Az isteni erő pedig az Isten személyes kapcsolat tartásától, hogy tartjuk-e vele személyesen a kapcsolatot múlik. És hogyha vannak rossz tapasztalataink, nem az Isten miatt vannak rossz tapasztalataink, hanem újra és újra föltárul a lényünkből valami, a természetünkből, a hajlamainkból, a szokásainkból. Na hát ezeket kell legyőzni, és egy ember, hogy ember legyen, ez türelmet igényel, szakadatlan, lankadatlan, fáradozást igényel. Az élet számtalan területén látjuk ezt, hogy az életben a szorgalom, a kitartás, a fáradozás, az álhatatosság, hogy mondta Jézus, álhatatosságban hozzátok meg gyümölcseiteket. Lukács 21. fejezet. Erre a három dologra van szükség. Erre, amire csak az Isten és Isten a Biblián keresztül tanít meg bennünket. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. És ezzel a harmadik üzenet egy befejező mondattal már le is zárul, mert János apostol hallotta az égből szózatot, amely azt mondta, írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Nagyon közel vagyunk a véghez, de a vég előtti közvetlen időszakban sokan meghalnak, sőt, tudjuk jól, hogy a nagy evangélium hirdetés előtti közvetlen időszakban, a visszaszámlálás második szakaszában sokan úgy halnak meg, ahogy régen a középkorban is meghaltak azok, akiket mágiára vittek, mint Husz János, akiket megöltek. Jézus Krisztus egyik nevezetes jövendőlése szerint itt még a történelmnek ebben az időszakában lesznek vallási okokból elkövetett gyilkosságok. Ez is egy félelmetes dolog. A nagy evangélium hirdetés idején már nem, mert akik hirdetik az evangéliumot, elpecsételést nyernek, védelem alá kerülnek. A hét utolsó csapás idején szintén tart ez a védelem, itt az igazak élete megmarad. De itt, ahogy közeledünk, sokan kérdezik, hogy hol járunk. Körülbelül itt járunk. A történelmünkben pontosan meg tudjuk jelezni, hogy a világ hatalmas válságának, a rostálásba jutó időszakában járunk. Rostáláson a Biblia azt érti, amikor ember és ember között egyre nagyobb különbség lesz erkölcsi tekintetben, és erre mondta Jézus erre a második időszakra, hogy a világ itt egységet fog csinálni, a világ hatalmas nagy babiloni egységtörekvésekbe fog, és akkor ti gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért, és sokan elárulják egymást, gyűlölik egymást, és megölik egymást. Jézus ezzel utalt arra, hogy bizonyos értelemben a történelemben vissza fog jönni a középkor, vagyis vallási hovatartozás és vallási különbözőség miatt sok embernek az életét el fogják venni, mert kiderül, hogy egészen más az ő vallási meggyőződésük, mint az ugyanazt a Jézus Krisztust hirdető nagy politikai világegység vezetőjé és követőjé. Tehát itt tulajdonképpen ebben a második időszakban drámai fejleményekre kerül sor, utána a nagy evangélium hirdetés után bizonyos értelemben még inkább fellobban az üldözés tüze, de itt már Isten olyan védelmet biztosít az igazaknak, amikor az életüket nem vehetik el. Jól lett a hét utolsó csapás, hatodik csapásában például az Armageddon, és az Armageddonnál látni fogjuk, hogy elérkeznek odáig, hogy rá akarják tenni a kezüket azoknak az életére, akiknek tulajdonítják a csapásokat, mert az emberek nem maguknak tulajdonítják a rosszat, aminek jön a következménye, hanem azoknak tulajdonítják, akik ártatlanok a rosszban is, meg a következmények kiváltásában is. Kedves hallgatók, így, hogy végig tekintettük tehát a hármas angyali üzenetet, a szövegünk lezárul a 14. verstől, ahogy említettem, két képpel. És itt a jelenések könyve ezzel a két képpel, ezzel a két nagyon jellegzetes képpel, mi ez a két kép? Az aratás és a szüret. A mezőgazdaságban is, és az aratás és a szüret között azért elég nagy idő van. Az egyik egy nyári esemény, a másik egy őszi esemény. Több hónap különbség van közöttük. Ha lenne itt most helyem, azt mondhatnám, hogy ha meghosszabbítjuk az időbeli skálát, akkor itt következik be az aratás. Jézus eljön, és magához veszi azokat, akik a történelemben valóban a tiszta búzához hasonló életet élték. Egyrészt, amikor Jézus eljön másodszor, feltámasztja az eddig meghalt összes igaz embert, másrészt meg, akik élve érik meg az ő második eljövetelét, és igaznak nyilvánítja őket Isten, azok is elváltoznak, és Jézussal együtt, az angyalokkal együtt a mennybe mennek. Utána a mennyben folytatódik az ítélet, ez az úgynevezett ezeréves ítélet, Jelenések könyve 20. fejezete beszél erről. Amikor lejár az ezeréves ítélet, akkor jön egy következő ítélet végrehajtás. Az ítélet első szakasza után jön az aratás, az ítélet második szakasza után pedig jön a szüret. Az aratás az igazak egybegyűjtésének a szimbóluma, a szüret a kárhozottak végső elveszésének a szimbóluma. Annyira előre szalad itt a Biblia, Jelenések könyve 14. fejezetében, hogy nem csak Jézus második eljövetelét kezdi már szemléletesen megjövendölni, hanem tulajdonképpen ezt a bizonyos harmadik eljövetelt is, ha lehet így mondani, az ezer éves ítélet után Jézusnak újra a földre való szállását az igazakkal együtt, amikor a Gog és Magog küzdelmére fog sor kerülni, amit majd szintén Jelenések könyve 20. fejezete részletez. Én most nem akarok ide előre haladni, csak jelzem az egésznek a szerkezetét, és egy döntő dologra szeretném fölhívni a kedves hallgatók figyelmét, és ezzel zárni a mai előadást. A Jelenések könyve itt a 14. fejezetnél befejeződhetne. És ha befejeződne, akkor se hagyna semmi hiányt a maga után, mert látjuk a végső eseményeket, látjuk az aratást és látjuk a szüretet, pontosan amiről az ószövetségi proféták is jövendöltek, itt összeáll a kép, mindenről hírt kaptunk, de mégse fejeződik be. Hanem ez a szerkesztési elv jelenése könyvében, hogy mindig előre szalad, bemutatja a teljes tablót, és utána visszatér még kulcsfontosságú eseményekre. Mire fog visszatérni? A hét csapásra. Mi ez a hét csapás? Mi lesz ez a hét csapás? Miért van ez a hét csapás? Mi az a különös hatodik csapás, az az Armageddon? Ez a 15.-16. fejezet. Ha akkor befejeződne a jelenések könyve, akkor se lenne hiányérzetünk, de még mindig nem fejeződik be. Miért? Mert akkor meg visszatér a 17. fejezetben arra, amit említettem önöknek, hogy ez a Babilon, meg ez a fenevad egészen pontosan mit csinál itt? Ez már szinte azt mondanám, hogy a mostani április, május, meg június. Mit csinál itt a hét csapás és a nagy evangélium hirdetés előtt közvetlenül? Hogyan készítik ezt a világegységet? Mit akarnak ezzel a világegységgel? 17. fejezetben látjuk a Babilonról szóló legfélelmetesebb látomást. Ha ott fejeződne be, akkor se lenne hiányérzetünk. De a 18. fejezet mire tér rá? 18. fejezet visszatér arra, hogy a hét csapás idején ez az egész világegység hogy dől össze. Hogy veszíti el a tömegbázisát, emberek hogy csalódnak, a földön kezelhetetlen állapotok lesznek, az emberiség története egy olyan zűrzavarba torkollik, ezt mondja el a 18. fejezet. Ha itt befejeződne, akkor se lenne hiányérzetünk, de még mindig nem fejeződik be. Hanem akkor a 19. fejezet egészen pontosan rámutat erre. Megnyílik az ég, és Jézus érkezik. Miért szükségszerű, hogy Jézus közbeavatkozzon? Miért kikerülhetetlen ez mindenféle szempontból? Ha Jézus nem jönne, akkor az emberiségből semmi nem maradna. Az emberiség fölemészteni magát, iszonyatos világállapotok elé nézünk. Jézus közbelépése, és ezt Jézus előre elmondja, és rávezet bennünket arra, hogy hogyan is lehet őt várni. A jelenések könyve 19. fejezet a Krisztus várásnak az egyik legszebb fejezete. És a jelenések könyve 19. fejezeténél valóban maga a Biblia is pontot tesz a földi események végére. Láttam, hogy az ég megnyílt. És a 20. fejezet már az ezeréves ítéletről szól, a Gog és Magog küzdelmével, a gonoszság gyökerestül való kiirtásával, sátán, démonok, gonosz emberek megsemmisülése, és a 21. fejezet már az örök élet képét vetíti elénk a 22. fejezettel együtt, és itt fogjuk majd látni, hogy jelenések könyvének ezek a viharos tablói, és újra visszatérő, újra kinagyító, újra mi számunkra egyértelművé tevő nagy tablói szépen lecsendesülnek. És befejeződik a Biblia utolsó könyve ezzel, bizony jövel Uram Jézus Krisztus. Minden szem most már erre szegeződik, és remélhetőleg, aki ezeket megérti, minden szív e felé fordul, hogy találkozni azzal a Jézussal, aki ennyit küzd, ennyit vár, ennyi haladékot ad, ennyi minden kegyelmi lehetőséget ajánl. Hogy is mondja Péter apostol, nem késik az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nehogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Ismét a megtérés. Nem világegység, bármennyire hangzatos is, nem összefogás, bármennyire is rokonszenvesnek tűnnék is. A hit leleplezi ezeket az emberi manővereket, a hit megmutatja azt, hogy bizony jövel Uram Jézus Krisztus, hogy mindenki megtérésre jusson, és elfoglalhassa helyét majd ott az örök életben, de ahhoz meg kell tisztulni a rossztól. Ahhoz kell az igazi Isten félelem. Az kell az, hogy az Isten Isten legyen az életünkben, az kell egy felelősségteljes élet, az kell az Istennek való teljes engedelmesség, a Teremtő Istennek, aki bennünket is itt a földi életben újjá tud formálni,